Kellett megverned, megaláznod embereket?
Igen.
Neked ez nem volt furi?
Németországban igen. Norvégiában rájöttem, hogy annyira szubmisszívak a férfiak, hogy lehet, hogy sokkal több pénzt keresek abból, hogyha én vagyok a másik oldalán.
Az édesanyja öngyilkos lett, amikor 3,5 éves volt. Az édesapjával nem jöttek ki jól. 16 évesen költözött el otthonról. Először csak táncolt, innen pedig egyenes út vezetett a Playboy címlapjáig. Majd nem sokkal később már Olaszországba ment dolgozni, ahol egy ügynökségen keresztül bekerült a pornó világába. Mindig családra vágyott, azt kereste. Végül a szexipar lett a családja. Ha kiégett a pornóban, váltott szexmunkára. Ha elege lett abból is, visszament forgatni. Höher Andrea több mint 20 év után szállt ki a szexiparból. A selfie-ben beszélgetünk traumákról, függőségekről és reményről. 3,5 éves voltál, amikor elvesztetted édesanyádat. Ott voltál? Emlékszel bármire ebből az egészből? Mi történt?
Szóval igen, otthon voltam, jelen voltam, ő vigyázott rám, és egyszer csak rosszul lett. És így azt láttam, hogy így a mellkasához kapott, és arra kért, hogy segítsek. Na most egy kisgyerek az ilyenkor mit csinál? Sokkot kap. Nyilván nem tudtam miben segíteni, még az is átfutott az agyamon, hogy a gyógyszeres doboz. Lehet, az kell anyunak. Ami pedig a fürdőszoba a legmagasabb polcán volt, úgyhogy még a kádról se értem volna utol. És akkor ott hát, teljes mértékben kiborultam. Eltelt egy, nem tudom mennyi idő, mert ilyenkor az embernek nincs időérzéke. 15-20 perc lehetett talán, és édesapám hazaért, szaladtam ki elé, hogy anyu rosszul van, kérte, hogy segítsek, nem tudtam segíteni, és akkor már a következő kép az az, hogy kivittek a szomszéd trafikba, megérkezett a mentő, és onnantól kezdve pedig a nagyszüleimnél laktam édesapám részéről, és nem beszéltek édesanyámról 2 hétig. Majd 2 hét múlva egy éjszaka, én egy ilyen önkívületi állapotban ébredtem fel az éjszaka kellős közepén, és akkor én már tudtam, hogy édesanyám elhunyt. Ő éberkómában volt 2 hétig, bent a kórházba, nem vittek be hozzá, és tüdőgyulladásban. Hunyt el végül bent a kórházban.
De amikor ez megtörtént, és édesanyád elment, akkor neked ezt ki és hogyan mondta?
Hát a nagyszüleim közölték, hogy édesanyád meghalt.
Mondtak bármit, hogy ennek mi oka lehetett?
Nem.
És édesapád tudott erre valaha válaszolni?
Nagyon-nagyon sokáig nem feszegettük ezt a kérdést, tehát nálunk ez egy ilyen tabu téma volt, és... Így a tínédzser kor elején beszélgettem édesapámmal erről, hogy így tulajdonképpen mi történt anyuval, de nem mentünk bele a halálának a részleteibe. Édesapám azt mondta, hogy édesanyám nem igazán volt a helyzet magaslatán mentálisan, semmi nem volt jó, hogyha otthon volt és nem volt pénz, mert mint hogyha édesapám otthon volt és nem volt elegendő pénz, akkor az volt a probléma, hogyha dolgozott és volt otthon pénz, akkor az volt a probléma. 16 éves voltam, amikor így beszélgettem nagymamámmal, édesanyámról, és ő mondta nekem, hogy 2-3 évesen nekem már kék-zöld lila volt a lábam, mert rendszeresen úgy rakott be a kiságyba, hogy nem figyelt oda, hogy beleveri a lábamat a kiságyba, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy nem volt jól.
Anyukád hiánya az mennyire befolyásolta a te további életedet, és mondjuk apukád mennyire tudott megküzdeni azzal, hogy egyedül kell felnevelnie?
Édesapám azonnal a munkába temetkezett. Én ugye átkerültem a nagyszüleimhez. Tőlük jártam egy időben általános iskolába, és aztán utána visszaköltöztem édesapámhoz, de igazából... A trauma az jelen volt, tehát a feszültség az jelen volt, ő szerintem ezt így belepörgette a munkába. És hát jelen volt az alkohol is igazából. nincs fölötte ítéletem. Hát nem volt könnyű otthon lenni. Nem volt könnyű otthon lenni. Az indulatok azok jelen voltak. Tehát, hogyha nem voltam jó gyerek, fogalmazzunk így, akkor abból nagyon nagy balhék kerekedtek, úgyhogy...
És meddig voltál jó gyerek? Hány éves korodig?
Általános iskoláig.
Miket csináltál?
Hát inkább a tínédzserkor. Tehát ott indult be a buli. Ott indult be a buli, 13 évesen már pukkant a pezsgő a játszótéren, 14 évesen már így a lakótelepen az idősebb generáció az kinézett magának, oda hívtak, elcsattant az első füves cigi. 16 évesen az első extazi, meg a bulik, meg a megszököm otthonról esténként, amíg édesapám nem veszi észre. Úgyhogy voltak történetek. Egyszerűen, tehát hogy ez az, amikor egy trauma van, érted, a családban, és ez nincsen kidolgozva, és ez brutálisan érzékelhető, akkor az ember az menekülőre foghatja.
Mi történt?
Kábítószer volt a képben, szervezetbűnözés volt a képben nagyon-nagyon sokáig. Tehát így 16 éves koromban én kibuktam az iskolából, és elmentem dolgozni, és elköltöztem otthonról, és azonnal megtaláltak ezek az emberek, nyilván az utcán, Békésmegyer lakótelep, megálltak a BMW-vel, hello baby, nem jössz velünk? Te! Miért ne? Tehát, hogy sokat nem gondolkoztam. És hát onnantól kezdve ez formálta az életemet. Ezek az emberek, ezek a nézőpontok, ezek az élmények, amiket én így velük átéltem. És ez lett a világom.
De várj, Andi, az, igen, hogy hello baby, nem jössz velünk, és te beülsz, hova mentetek, és ez hova vezetted, hogy effektíve mi történt?
Kábítószerfogyasztás, bulik, kocsikáztunk. Aztán jöttek a klubok. A stricik.
Már ekkor bejött a képbe, 16 voltál, amikor már a stricik bejöttek a képbe. De ezt te, tinédzserként, ezt hogy élted meg?
Én egy befogadó közösséget kerestem magamnak. És ez volt a befogadó közösség. És én ezt úgy éltem meg, mintha ők lennének a családom.
Akkor is, ha téged kvázi futtattak és árulták a tested?
Nem gondolkoztam el ezen. Tehát én azt gondoltam, hogy oké, akkor most ez van, erről szól az élet, és 16 évesen, hogy mondjam neked, egy ilyen trauma köteg után, és PTSD után, vagy PTSD alatt, ugye azért egy kicsit másképp gondolkozik az ember, és hát a drogok, azok meg még így tompítják a gondolkozást. Én nem gondolkoztam, én csak mentem és csináltam. És 30 éves koromig tartott ez. Tehát én 30 éves koromban ébredtem meg annyira, hogy na jó, akkor ebből most már elég, mert én a saját lábamra tudok állni, és szeretnék most már ebből valamilyen kiutat. Mert arra lettem éber, illetve végre feltűnt az, hogy ezek az emberek visszajelnek az időmmel, visszajelnek a pénzemmel, visszajelnek a szexualitásommal, és én ezért cserébe semmi más nem kapok, csak pénzt, és azt, hogy úgy érzem magam, mint egy
tárgy.
mint egy tárgy. Jó lenne, hogyha ez megszűnne a világban, hogy ráreppennek menekülő, otthonról menekülő, traumatizált, mentálisan beteg kislányokra, és adogatják nekik a drogokat. De ezek a dolgok léteznek.
Te kaptál pénzt tőlük azért, hogy egyébként, nem tudom, szexuális szolgáltatást nyújts másoknak?
Nem tőlük kaptam, hanem attól, akinek nyújtottam a szexuális szolgáltatást.
És neked ebből le kellett adni?
Igen.
Mennyit?
A felét. Uh-huh. A felét, igen.
Apukád hol volt ebben az időszakban? Vagy ő tudott bármiről, hogy te mit csinálsz? Nagyszüleid?
Senki nem tudott. És ez borzasztó volt egyébként. Tehát én menekültem otthonról is.
De kerestek?
Kerestek. Volt, hogy kerestek, volt, hogy nem kerestek. Volt, hogy azt se tudták, hogy melyik országban vagyok. Volt, hogy direkt nem mondtam el, hogy melyik országban vagyok, mert annyira szégyeltem magam.
Hogyan lett ebből az egészből az, hogy te 18 éves korodban már a Playboynak a címlapján voltál?
Volt a Home nevű diszkó, de és én ott voltam a táncos lány. És aki szervezte ott a munkát, ő ajánlotta fel nekünk. Pont abban a korban vagyunk, ugye diáklányok érettségi, nem lenne kedvünk szerepelni, és hát nekem volt kedvem szerepelni akkoriban, úgyhogy így.
Mire megy te? Pénzre? Figyelemre?
Nem, a figyelemre. Abszolút a figyelem. Tehát ezeknél a nőknél, kislányoknál, fiatal nőknél fogalmazzunk így, a figyelem igazából a lényeg. Az a figyelem, amit otthon nem kaptak meg a családjuktól, szerintem. Legalábbis nekem ez az érdekes nézőpontom erről.
Ezzel indult be a karriered?
Ezzel indult be a karrierem, igen.
Mi jött ezután? Tehát, hogy mit okoz? Szóval abban az időben egy Playboy címlap. Mi volt a hozadéka?
Olaszország. Lapdance-bárok. Ügynökségek megkerestek. Nincs a kedvem kimenni táncolni. Hát csak föl kell menni a színpadra, le kell vetkőzni, aztán mire kiértem, addigra már kiderült, hogy nem csak a színpadon kell vetkőzni, hanem vannak ezek az elszeparált helyek, ahol meg kellett, hogy küzdjek azért, hogy ne csináljanak velem azt, amit akarnak igazából a férfiak, mert nekem azt mondták, hogy ott nem érhet senki hozzám.
Ezzel szemben?
Ezzel szemben, igen.
Mit csinálsz egy ilyen helyzetben? 18 évesen.
Én ezt úgy éltem meg, mintha birkóznom kellett volna abban az elszeparált kis helyben. Nem esett jó. És ezután következett a pornó.
Ezt mennyi ideig csináltad?
Nem számolom az éveket igazából. Hát aktív voltam, de sokszor megálltam vele, amikor már azt éreztem, hogy kezdek kiégni, és akkor mentem Olaszországba. És amikor Olaszországban úgy éreztem, hogy kezdek kiégni az éjszakától, akkor visszatértem a filmezéshez. Tehát, hogy ezek váltották így igazából egymást, és így többször föltettem magamnak azt a kérdést, hogy ezt meddig lehet még így csinálni, Andi? De aztán így elhessegettem, hogy jó, majd lesz valami, majd meglátjuk. Pénz, csillogás, és a többi utazások, szabadság, drogok. Tehát, hogy ezek így azért jelen voltak végig, és nem volt benne túl sok tudatosság, az biztos.
De amikor kimentél Olaszországba táncolni, és azt mondták, hogy csak táncolni, uh-huh. A valóságban ez mit jelentett? Hogy ott is valójában kellett szexmunkát csinálnod?
Volt olyan hely, igen.
És erre mit mondtál?
Kellett, nem kellett, mentem bele. Ott voltam, mondtam, oké, rendben, akkor csináljuk meg ezt a pénzt. Aztán menjünk haza és pihenjünk. De hát az otthoni pihenés az igazából arról szólt, hogy 3 napos bulik zajlottak, ugye? Úgyhogy nem, ez egy ilyen Isten verte körforgás, tudod? Egy ilyen Isten verte körforgás, amikor így nem is gondolkozik az ember igazából. Meg tudom csinálni, megkaptam a figyelmet, megvan a pénzem, hazamegyek Magyarországra, fenntartok magam körül egy egész cirkuszt, mert hát amikor az embernek van pénze, akkor rengeteg barátja is van, természetesen. Néhányan egyébként megmaradtak a mai napig, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.
Mennyi pénzt kerestél akkoriban? Tehát jól éltél?
Jól éltem, igen. Megérte. Ki tudtam fizetni a számláimat. Minden hétvégén új ruha, új klub. Mindenkit meghívtam mindenre igazából, mindig is. Elhittem azt, hogy egy sztár vagyok. Tudod, hogy ez egy sztár élet. És hát ez egy elég érdekes személyiség volt, amit nem volt könnyű leépíteni így az évek során a különböző modalitásokkal és terápiával. Nem bántam meg. Viszont. Már csak azért sem, mert tudok róla mesélni.
Amikor kimentél Olaszországba, és elkezdtél táncolni, akkor édesapád tudott már arról, hogy mi van veled? És hogy mit csinálsz?
Én szerintem végig azért sejtette, amikor mondjuk a Home-ba jártam táncolni, akkor én tőle, tehát hogy abból a lakásból, a saját gyerekszobámból indultam el. A kis bőröndömmel mondtam, hogy szia, apu, elmentem dolgozni, majd jövök. Oké, lányom. És akkor hazaértem 3 nap múlva.
Hogy jött be a pornó az életedbe? Olaszországban kint vagy, táncolsz, óriási buli van ott is, nyilván van egy szervezett bűnözői háttér, amiről még nem beszéltünk, de majd beszélhetünk róla. Egyenes út vezetett a pornóba?
Egyenes út vezetett a pornóba, igen.
Hogy jött?
Ugyanaz az ügynökség, aki közvetített ugye Olaszországba, felajánlotta, hogy nincs kedved esetleg ezt kipróbálni, én pedig mondtam, hogy oké, rendben, nézzük meg. Az első jelenet az a beltetés.
Az mit jelent?
Hát az azt jelenti, hogy nem egy ilyen komoly produkcióba raknak be, nincs nagy felkészülés, nincs nagy smink. Oda mentem a helyszínre, kaptam egy ruhát, egy nagyon kedves fiúval dolgoztam, még jól is esett, és akkor így azt mondtam, hogy hát, hogyha ez ennyire egyszerű, és ez ilyen pénzt hoz, akkor miért ne?
Milyen pénzt hozott?
150 ezer forintot kerestem akkor nagyjából egy színből, 100-150 ezeret, attól függően, hogy mit vállaltunk, mit csináltunk. Aztán ez növekedett egy idő után, abból alakult ki a kiégés.
De hogy az eleje az mindig ilyen, hogy...
Hát nekem ilyen volt az, hogy másnak milyen, aha, én nem tudom, de szerintem azért ez elég szépen és tematikusan fel van építve, hogy hogyan dolgozzunk egy modellel.
És ezek együtt után azt mondtad, hogy ha ez mindig ilyen, akkor baromi
akkor,
jó.
Akkor ez baromi jó, így van, és akkor megérkezett a következő család, úgymond, mert én mindig is azt vallottam, hogy nekem a pornóipar a családom, ez azért egy elég zárt közösség volt akkoriban. Mindig ugyanazokkal a srácokkal dolgoztunk, nagyon ritka kivétel. Tényleg az, amikor mondjuk jött valaki más külföldről, felkaptak az ügynökségek, szerettem dolgozni, ez látszott is ugye a filmeken.
Sokat utaztatok.
Sokat utaztunk, rengeteget utaztunk, tényleg olyan helyekre eljutottam, hogy elképesztő a nagyvilágban. és hát aztán utána elkezdett eldurvulni a pornó is. Hát 2000-es évek elején elegendő volt az, hogy egy férfi és egy nő szeretkezik a kamera előtt. A 2020-ban már jó, azért voltak gangbangek is, na, lehet, hogy így lehetett választani dolgokat. Az, hogy most milyen a pornó, azt nem tudom. Tehát, hogy most már egyáltalán nem is figyelem. Egy 5-6 évvel ezelőtt voltam Prágában, aláírtam volna egy szerződést egy 8-10 darab filmre, és így az első jelenet után hazaküldtek, már így mondták, hogy ezt a te tested, ezt nem bírja. Hát én most ebben nem mennék bele, de
a minél, olyan dolgok történtek,
ha minél amire... több férfi döngöl egy nőt igazából, és minél hát elég beteg dolgokat kell csinálni, ami nem mindennapi, és na jó, ne ítélkezzünk, nem beteg, nem mindennapi, inkább így fogalmaznék. Igen.
És erre azt mondtad, hogy neked ez már nem megy.
Hát erre már a testem mondta azt, hogy nem megy, és az első jelenet után maga a produkció mondta azt, hogy figyelj, ez neked nem megy, úgyhogy menj haza.
És csalódás volt neked?
Nem, egyáltalán nem, megváltás.
Tehát nem is akartad valójában.
Nem is akartam valójában. Nem.
Lehet ezt egyébként élvezni?
Egy bizonyos fokig lehet. Én igazából folyamatosan feszegettem a határaimat a pornóba, hogy meddig tudok elmenni, mennyit bírok még. Párszor megégettem magam. Volt olyan jelenet, hogy másnap összepakoltam, és Olaszországba költöztem, és ott hagytam mindent Budapesten.
Amikor Olaszországban éltél, akkor te a dél-olasz maffia főnöknek a csaja is voltál.
Igen.
Ez hogy jött össze?
Az éjszakában dolgoztam, teljesen egyszerű. Tehát az a nő, aki ebben a világban dolgozik, azt ez veszi körbe. Leginkább.
Tudtad, hogy ki ő?
Igen. Igen.
Imponált?
Imponált, igen.
Jó faszi volt?
Nem.
Akkor miért? Vagy mi fogott meg benne?
A hatalom, és az, hogy egy időre ki tudott venni a melóból. Én ezt úgy hívtam, hogy pihenő.
Mert hogy ő adta a melót.
Mert nem, ő nem adott melót, nem. Ő adott lakást azonnal, ő adott pénzt, néha megjelent, néha láttam, jött-ment.
Mit vettél ki ebből a kapcsolatból?
Energiát magamnak. Kipróbáltam, hogy milyen olasz feleségnek lenni, úgymond olasz feleségnek lenni. Aztán lapoztam és mentem tovább.
Hogy lehet egy ilyen kapcsolatból kiszállni?
Kiderült, hogy van még egy nője, és áldott állapotba került, és megkeresett engem, hogy ő áldott állapotba került, és ő megtartaná ezt a gyermeket. Én pedig mondtam, hogy jó, oké, rendben, hogyha te ezt szeretnéd, én ezt tiszteletben tartom, viszont azért arra legyél felkészülve, hogy lehet, hogy ebben a sztoriban lesz folyamatosság, és nem leszel egyedül, de ez már a te dolgod. Úgyhogy végül is ő pakolt össze, és ő hozta haza kocsival Dél-Olaszországból a cuccaim egy részét, gondolom, ami tetszett, azt megtartotta, nem probléma. Tehát ez még így könnyedséggel telt. Volt ennél azért durvább történet is a 2020-ban, amikor annyira el voltam veszve, hogy úgy döntöttem, hogy akkor most valaki jöjjön és húzzon ki a szarból, segítsen. Volt ez a nézőpontom, hogy én most már nem fogok tudni egyedül lábra állni, és nem fogom tudni egyedül kifizetni a dolgaimat. Ez Oszlóban volt. Na hát ez meredek volt.
Ott mi történt?
Ott az történt, hogy az illető úriember beköltözött az otthonomba, és hirtelen arra lettem figyelmes, hogy egy egész bűnbanda járkál föl. És akkor én így közöltem, ez az a lakás volt, ahol én Oszlóban dolgoztam hosszú évekig, és akkor én mondtam neki, hogy te figyelj, ne haragudj, de én amíg dolgoztam ebben a lakásban, prostituáltként, mosztőrként, dominaként, teljesen mindegy, hogy éppen milyen szervizt csináltam, én akkor se engedtem be ilyen embereket ide. És 6 éve élek ebben a lakásban, úgyhogy forgalmat képezek benne, és még nem volt probléma. És őt ez nem érdekelte. Ő azt mondta, hogy ki fogja fizetni a lakást, ő azt csinál itt, amit akar, aztán végül nem volt hajlandó még fizetni se. És én ezt szóvá tettem. És én ahogy szóvá tettem ezt, neki úgy elgurult a gyógyszere, hogy nekem szaladt. És akkor mit csinál ilyenkor egy nő? Hát én az első alkalommal előadtam a hattyú halálát, és sírtam, mert a könnyekkel a férfiak nem tudnak mit kezdeni. Aztán második alkalommal közöltem, hogy ennek nem lesz jó vége, és szerintem itt valaki meg fog sérülni, és az lehet, hogy nem én leszek. És ez nem egy fenyegetés, hogy megöllek, ha nem hagysz békén, hanem hogyha nekem bármi bajom van, vagy lesz, és hogyha én veszélyben érzem magam, akkor én hajlandó vagyok magamat megvédeni, bármi áron. És hát ezt kimondtam, és ezt meg is teremtettem, úgyhogy a harmadik alkalommal elő kellett, hogy húzzam a fokhagyma pucolókést a fiókból, mert láttam, hogy itt ez most már kezd melegedni a történet. És amikor a kedves úriember, igen, így nekifutásból szeretett volna leütni a saját otthonomban, akkor én így védtem az arcomat, és pengével kifele volt ez a kés. És másnap kihallgattak, egyértelmű volt, hogy önvédelem volt, és közölték velem, hogy Andrea, aggódunk önért. Aggódunk önt hazaküldeni, mi a következő lépés.
Mennyire nehéz neked ezekről beszélni?
Még nem könnyű, de most már annyira nem visel meg. Mondjuk így. És tudod, hogy miért? Azért, mert mindent én teremtettem, és mindent én választottam, és egyszerűen muszáj felelősséget vállalnom azért, amit én választottam.
Soha nem kényszerítettek?
Próbáltak. Tehát az, hogy egy nő beül egy autóba, kimegy Olaszországba, elmegy az éjszakába dolgozni, az is az ő választása. Az, hogyha fölül egy repülőgépre, és kimegy Németországba egy 12 fős kupiba, ahol folyamatosan hajt, és reggeltől estig dolgozik, majd utána kimegy egy éjszakai melóra, bedrogozva hazajön, és folytatja tovább ezt az egészet, az is az ő választása. A kényszerítést én igazából annál a pontnál érzékeltem, amikor olyan helyeken dolgoztam, ahol ezek a feles leadók voltak, ugye az 50%-ot le kell adni.
Ezt magyarázd el, hogy mik ezek a helyek.
Ez egy ilyen kifejezés, igen, ezekben a körökben. Tehát ez arról szól, hogy kimegyünk egy helyre, ki van bérelve egy lakás, esetleg ki van alakítva egy gyárépületnek a teteje, mert volt ilyen is. Van egy recepciós, elkészültek a hirdetések, veszik a telefonodat, igazából szervezik neked a munkát, és akkor a helyért és a szervezésért cserébe 50% jár ugye a tulajnak. Vagy fix leadó, ami lehetett 100 euró, de lehetett 300 euró is naponta. Na, ezek a meredek helyek. Tehát, hogy ott, hogyha egy nő elkezd jól keresni, és Európán belül már 10 évvel ezelőtt se voltak olyan gyakoriak ezek a helyek, ahová úgy kimegyünk, és akkor ott olyan könnyedséggel, de jön a pénz, tudod, és nem, nincs ez a financiális szorongás, nem esztük meg a kefét. Ezeket a helyeket a nők meg szeretnék tartani maguknak. És ahhoz, hogy ezeket a helyeket meg tudják tartani, teljesíteni kell, és mindent be kell vállalni.
Mi az, hogy teljesíteni kell, és mindent be kell
vállalni? Nincs olyan, hogy azt mondom, hogy ma nem dolgozom. Nincs olyan, hogy azt mondom, hogy ezzel az emberrel többet nem találkozom. Ott nincs ilyen. Tehát, hogy ott azt mondják, hogy vagy megcsinálod a munkádat, és akkor pörög a napod, vagy pakolj össze, és menjél el, és jön a helyedre a következő.
Mennyit kell dolgozni, hány emberrel kell lefeküdni? Ez mind a te választásod? Vagy abszolút nincs választásod benne?
Ebben az esetben nincs választásod. Nincs, egyszerűen.
Tehát ha, nem tudom, naponta 10 kliensed van,
akkor naponta 10 kliensed van.
Mi van, ha azt mondod, hogy nem?
Pakolhatsz, és mehetsz haza. Vannak helyek, ahol picit rugalmasabbak, vannak helyek, ahol nincs választása az embernek.
Mi az, hogy picit rugalmasabbak?
Mondjuk tegyük fel, hogy lebetegszik a hölgy. Hát akkor betegen ne dolgozzon, oké, kap egy napot. Kap egy szabad napot, kap maximum 2 szabad napot, a 3. szabad napon már szólnak, hogy ha ez nem fog működni, akkor menjél haza. Mert kell a hely másnak természetesen. De hogy fogalmazzak neked, ezeken a helyeken nekünk eszünkbe se jutott, és én most több eszembe beszélek, jó, mert most sokan voltunk, eszünkbe se jutott az, hogy megálljunk. Rettegtünk attól, hogy vannak ezek a feedbackek, reviewk, tudod, visszajelzések, és ugyanúgy, mint a Google, 5 csillag. Ha már 4.8 csillagot kaptunk, már attól rettegtünk. Most képzeld el azt, hogy milyen szinten kényszeríti bele magát egy nő abba, hogy az az 5 csillag az mindig 5.0 legyen, érted?
Említetted, hogy Németország ebből a szempontból eléggé stresszes hely. Miben különbözik Svájc, Németország, mondjuk a skandináv országoktól?
Svájc abban különbözik a skandináv országoktól, hogy ott legális a prostitúció, és a nők fizethetnek adót, sőt, fizetni kell az adót ezután, mert hogyha megfognak, azonnal deportálnak. Ebből kifolyólag rengeteg nő van. Brutális a market. És minél több nő van ugye egy országban, annál nagyobb a verseny is. Ebből kifolyólag a nők megint csak arra vannak bekondicionálva, hogy minél többet vállaljanak, mint szervizügyileg, mint mennyiségben. Hát Svájcban azért ezek az 50 frankos negyed órák, ezek nagyon mennek. Tehát, hogyha ezt bevezeti egy ház, és ott megint csak a feles házról van szó, ugye, ott se lehet azt mondani, hogy ezt nem csinálom meg. Vissza is élnek azzal, hogy tudják, hogy ha írnak egy negatív visszajelzést, akkor ott annak a nőnek vége van. Tehát, hogy akkor pakolhat is, és nem fogják keresni. Brutálisan sok az elvárás a nők irányába. Jól kihasználják az időt. Olyan szervizeket kérnek, ami már megviseli az emberi testet.
Mondasz egy példát?
Mondjuk az egy óra mélytorok, tehát hogy azért mélytorkozzon valaki egy órán keresztül, ők nagyon-nagyon szerették ezeket a BDSM stílusú dolgokat, és ennek sem a könnyített verziója. Tehát ebbe azért lehet bántalmazás, és aktív-passzív egyaránt.
Kellett megverned, megaláznod embereket?
Igen.
Neked ez nem volt furi?
Németországban igen. Norvégiában rájöttem, hogy annyira szubmisszívak a férfiak, egy idő után, amikor már mondjuk 2-3 éve így hirdettem az eszkort jellegű munkákat, és el kellett, hogy döbbenjek, hogy lehet, hogy sokkal több pénzt keresek abból, hogyha én vagyok a pénész másik oldalán.
Figyelned kell arra, amikor valaki azt kéri tőled, hogy nem tudom, üsd meg, hogy mennyire erősen ütöd meg?
Nem feltétlenül. De ezeket azért előre meg kell beszélni. Tehát ha valakit nem ütök meg eléggé erősen, akkor az úgy is jelzi. A pszichológiai háttere ennek. Jó, térjünk ki erre, mert én belemertem ebbe menni, és én felmertem tenni a kérdéseimet, hogy mi az? Mi történt veled, hogy neked ez, erre van szükséged?
És miket válaszoltak?
Ezek leginkább egyébként felső vezetők, akik egész nap dirigálnak, és szeretnének pozíciót cserélni, hogy nekik dirigáljanak, mert el vannak fáradva az életüktől. Én erre egy olyan választ kaptam, hogy nem tudják leállítani az agyukat, a gondolataikat, és amikor hazamennek, akkor is dolgoznak. Tehát amikor a családjukkal vannak, akkor is dolgoznak, még akkor is, amikor nem kellene dolgozni, és hogy ez az egyetlen egy kiút ahhoz, hogy az elmét le tudják állítani.
De amikor megvered őket, vagy megverted őket, akkor ennek nyilván látható fizikai jelei voltak.
Igen, volt, aki így kérte, volt, aki kérte, hogy úgy csinálja.
Ezt meg lehet oldani úgy, hogy ne látszódjon.
Meg persze.
Mi volt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy a szexmunkából egyszerűen ki kell szállni? Ez a COVID volt a választó vonal? Vagy már azelőtt is megfogalmazódott valamilyen szinten benned?
Hát ez igazából folyamatosan jelen volt, csak nem volt elegendő önbizalmam. Mivel hogy folyamatosan ebben a világban mozogtam, és ezt csináltam, én azt gondoltam, hogy én másra nem vagyok képes. Tehát volt egy ilyen hitrendszer. Maga a szexmunkának az elhagyása. 2019. Húzom haza a bőröndöt. Éppen Norvégiában landoltam. Egy átbulizott éjszaka után, brutál, tehát, hogy még meg kellett inni egy sört a kora reggeli járat előtt a repülőtéren, és egyet miután landoltam, alvás nélkül, és egy ilyen sírógörcszerű állapot érkezett meg így az otthonomba, hogy úristen, nekem most akkor megint ezt kell csinálnom, és én ezt nem fogom tudni csinálni drogok nélkül, nem fogom tudni tovább csinálni alkohol nélkül, és ez igazából egy lassú öngyilkosság már, amit csinálok magammal. Fú, én nagyon harcoltam így a szexmunka ellen. Nagyon-nagyon rosszá tettem magam. Jött a szégyen, jött a bűntudat, jött a mások szégyenével való szembenállás, az, hogy mások ítélkeztek fölöttem, főleg így a traumaoldás alatt, tehát így ez egy 6 éves folyamat volt.
Beszéltél közben édesapáddal?
Uh-huh. Igen. Én igazából az utóbbi 6 évben alakult úgy a kapcsolatunk, ahogy most már van és létezik. Uh-huh. És bármiről tudok most már vele beszélni, szerintem.
Mit mondott, miért nem beszéltetek az elmúlt 20 évben?
Beszéltünk mi az elmúlt 20 évben, csak tudod, ilyen távolról. Igen. Tehát, hogy minél messzebb voltam, uh-huh. Igazából ez annál...
Jobb volt?
Annál jobb volt, igen. Annál jobb volt. Szerintem még azért jár nekünk egy apa-lánya beszélgetés, és... Ezek után biztos, hogy meg is fog történni.
Hogyan élte meg ezt az időszakot? Amíg te aktívan csináltad ezt az egészet.
biztos, hogy nem volt neki könnyű. De én nekem az jön, hogy így a családom annyi bizalmat azért finanszírozott nekem, hogy két lábon áll a lány, és tud magára vigyázni. És lehet, hogy vannak cifra történetei, viszont ki tudsz állni.
Ki tudtál szállni?
Tantra masszázzsal foglalkozom, ajurvéda masszázzsal foglalkozom, access consciousness kezelésekkel foglalkozom, hamarosan indulnak az online tanfolyamok, amik abban lesznek, hoznak egy kis hozzájárulást, hogy könnyedséget teremtsünk az életünkbe. Tehát én valahogy most, hogy mondjam neked, a szexmunkából a lelketlen szexmunkából megérkeztünk a tantrába. Ez egy brutálisan nagy előrelépés azoknak a nőknek, akik nem hiszik el, hogy bármi másra képesek a szexmunkán kívül, a lelketlen részén kívül. Rádöbbenjen arra, hogy igazából van választása. Tehát, hogy mindenkinek van választása. Csak ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, tudod, hogy van választásunk.